természetrészetről lesz szó, és a vendégem dr. Gáspár Róbert egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetemtől. Szervusz, Robi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Mielőtt belevágnánk, az fontos elmondani a hallgatóknak, hogy azért, hát nyilván nagyon sokféle gyógyszerész van, de alapvetően kettővel lehet, illetve nem lehet találkozni. Lehet azzal, aki ugye a patikában ott áll az úgynevezett tára mögött, és kiszolgál minket és segít, és akivel kevésbé lehet találkozni, de bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy fontosabb, az a kutató gyógyszerész, aki hát nagyon pongyolán fogalmazva ugye föltalálja, vagy kitalálja, hogy mivel lehet minket meggyógyítani. Most tudom, hogy ez ilyen borzalmasan egyszerű volt, de azért valahol az igazság közelében vagyok, nem?
Valahol az igazság közelében, azért vannak még, tehát a gyógyszerészetben az a szép, hogy nagyon sok területe van, tehát nyilván a gyógyszerész szó hallatára elsősorban a gyógyszertári gyógyszerész jut az emberek eszébe, de ugye nagyon jelentős a gyógyszerész jelenlét most már a klinikákon, a klinikai gyógyszerészszer ugyanúgy találkoznak a betegek, akik bennfekszenek a kórházakban, a klinikákon, és hát vannak a közigazgatásban gyógyszerészek, akik mindenféle jogszabályokat hoznak, gyógyszereket törzskönyveznek, szóval nagyon sokrétű a dolog, és hát egyik szegmense, fontos szegmense a kutató, megoktató gyógyszerész, aki hát inkább a hallgatókkal foglalkozik, akikből aztán gyógyszerészek vagy más egészségügyi szakemberek lesznek.
Aki nem azért lesz gyógyszerész, mert családi indítatás van és családi patika van, azokat mi motiválja? Sokan mondják azt, hogy hát igazából valahogy az egészségügy vonzotta őket, de nem bírták a vért, vagy nem akartak, nem tudom, sebeket varni, és akkor így jött a gyógyszerészet. Akik meg gyógyszertárban nőnek fel, azok sokszor elmondják, hogy hát a apa, anya, nagymama oda vette őket, és akkor lehetett kutyulgatni, és különböző krémeket, meg porokat kevergetni kisgyerekként, és akkor ez milyen jó volt. De aki úgymond se, az azt mi vonz ebbe a dologba?
Hát volt némi vonzás ebben, mert a bátyám az 6 évvel idősebb, tehát ő igen, már végzett, amikor én még gimnazista voltam, és ő Tiszakécskén kezdtek el dolgozni a feleségével, és akkor ez egy hatalmas gyógyszertár volt, és volt, hogy ügyeltem vele, ami hát abból állt, hogy a hatalmas gyógyszertárba a kiváró gurulós székeken ilyen nagy rögzítő gumikkal lőttük egymást, de nagyon tetszett, meg hanglemezről próbáltunk eltávolítani szennyeződést, szóval ilyen dolgok voltak, és az úgy maga a légkör akkor megtetszett. Másrészt pedig szerettem a biológiát, nagyon szerettem. Tehát az volt talán az egyetlen, amit rendesen tanultam középiskolában. Nem nagyon tanultam a középiskolában, hozzá kell tegyem. Ezért aztán nem is vettek föl sok kétszer, mert hát a vicc jegyeim azok nem voltak jók, mert akkoriban leginkább a kézilabda foglalkoztatott, Békés Csabai vagyok, aha, és Békés Csabai előrébe játszottam, és hát lényegében azon járt mindig az eszem. Úgyhogy kellett keresni valamit, ahova a biológia kell, érdekel is, de nem olyan űrpontszám mondjuk, mint az orvosi volt akkoriban, tehát engem nem riasztott a vér, vagy ilyenek, csak egyszerűen azt körülbelül fölmértem, hogy nem biztos, hogy az orvosi felvételit az akkori teljesítményemmel meg tudom ugrani. Ilyen egyszerű.
Világos. Ugorjunk egy kicsit, kutatás. Ilyenkor az embernek felkínálnak dolgokat, jönnek lehetőségek, vagy igazából nagyjából azt kezd el kutatni, amit szeretne?
Nálam ez egy nagyon érdekes dolog volt. Volt egy barátom, aki már akkor első éves egyetemista korunktól, ő a kémiai, a gyógyszerkémiai intézetben diákkörös volt, tudományos diákkört kezdett csinálni, és aztán amikor a harmad évhez elértünk, második év végén rám szólt, hogy most már nekem is ideje volna valamit csinálni, azon kívül, hogy csak tanulunk, és erre a felszólításra, mivel hogy a biológiai rész érdekelt, meg a hatások érdekeltek, bementem a Gyógyszer és Tudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézetébe, és ott Blazsó Gábor tanár úrhoz keveredtem, aki mondta, hogy szívesen lát diákköri munkára, és ilyen patkány, lábödéma gyulladásos vizsgálatokat végeztünk.
Tudom, hogy komoly dolog, tudom, hogy fontos, de azért egy kicsit ér röhögni, azt hiszem.
Igen. És lényegében ezt, amit ott elkezdtem, lényegében az volt aztán a szakdolgozati témám, lényegében országos tudományos diákköri verseny nyertem, tehát OTDK első helyezésem, sőt második helyezésem is volt, és lényegében a akkor még egyetemi doktorimat, hiszen akkor volt az átmenet a kis doktori meg a PhD rendszer között, szóval nekem van egy kis doktorim, és aztán megcsináltam a PhD-t is, tehát az egyetemi kis doktorimat is ebből a témából írtam, amit diákkoromban elkezdtem.
És aztán merre terelődött a figyelmed? Mert tudom, hogy aztán egy egészen más terület kezdett el
Hát
foglalkoztatni.
igazából ez úgy volt, hogy amikor ha valaki OTDK-t nyert, ez ugye 92-ben történt meg
Igen.
velem, 1992-ben, 93-ban végeztem, és akkor az volt itt a szabály, hogyha valaki OTDK-t nyert, azt, ha akar az egyetemen dolgozni, az fölveszik egyetemi gyakornoknak. Nem kell magyarázni, hogy miért akar menni. És volt is erre lehetőség a Gyógyszerellátástani Intézetbe. Akkor 96-ban a doktorimat, kis doktorimat ugye befejeztem, és utána jött egy tanszékvezető váltás, mert addig Minker Emil professzor úr volt a tanszékvezető, és aztán Prokvegyő professzor úr váltotta őt, aki hozott egy új témát, mert ő a szürészeti nőgyógyászati klinikának a laboratóriumi vezetője volt, de akkor már akadémiai doktor, és ugye behozta ezt a nőgyógyászati vonalat, és elkezdtünk sima izmokon, mély izomzaton vizsgálatokat végezni, elsősorban azért, hogy olyan új célpontokat találjunk, ami segíthet a koraszülésnek a megelőzésében, vagy a koraszülés leállításában gyógyszeres módon. És hát lényegében ezt a témát a mai napig csinálom és folytatom.
Hát azt tudjuk, hogy a tudomány fejlődése az nem lineáris, hanem vannak időnként elképesztő felgyorsuló időszakok, meg lelassulók, de hogy tulajdonképpen azért itt egyre gyorsuló folyamatokról van szó. És hát az utóbbi időben ugye az egész világot, hát mondhatjuk, hogy megrázta a mesterséges intelligenciának az előre törése, illetve nem is tudjuk pontosan még, hogy mennyire tört előre, de az lényeg, hogy mindenki aggódni kezdett, hogy átveszik a robotok a világuralmat, meg az emberek elvesztik az állásaikat. Fölbojdult a világ, de egyetlen tulajdonképpen szegmens van, ahol mindenki nagyon-nagyon mosolyog és nagyon-nagyon boldog, és ez az egészségügy. Gondolok itt arra, hogy ugye a big data, tényleg az elemzések, az, hogyha nekem van egy kis piros pötty megjelenik az ujjamon, akkor most már az egész bolygó összes klinikáját át tudják kutatni a mesterséges intelligenciák, hogy hol van a legjobb gyógyír erre a kis piros pöttyre. Most direkt nyilván próbálok valami banálisat mondani, nem valami igazán komoly dolgot, hiszen tudjuk, hogy azért nagyon, nagyon komoly hát erőfeszítések vannak annak érdekében, hogy tényleg ritka a betegségeket, vagy nehezen operálható daganatokat, hogy mondjak valami, megtalálják, hogy hol tudnak legjobban gyógyítani, és gondolom a gyógyszeriparban is hasonló áttörést hozott az AI, hiszen hát ahogy ezt mi naívan képzeljük, egyszerű emberek, valahogy ez úgy van, hogy állandóan analizálni kell, meg molekulákat összehasonlítani, meg nyilván kísérleteket modellezni, hanem is annyira fizikailag végezni, mint ahogy mondtad, hogy patkányokon, és nyilván ebben nagyon nagy segítség lehet a mesterséges intelligencia, és valószínűleg azok a diákjaid, akik most ott ülnek a padokban, azoknak hát azért, hogy mondjam, izzik a tenyerik, vagy izzik a laptopjuk, hogy itt valami egészen új és forradalmas dolog küszöbén állnak. Nem tudom, hogy mennyire látom én ezt jól.
Jól látod, bár igazából a tudományban, a gyógyszeriparról keveset tudok nyilatkozni, mert azért abból egy kicsit kívül esek, és ott nyilván nem mindig csak az egészségügyi szempontok, hanem egyéb gazdasági és egyéb jogi szempontok is kell, hogy érvényesüljenek. Amit mi látunk itt a kutatási oldalon, az, hogy persze a mesterséges intelligencia sok mindenben segíthet, de a mesterséges intelligencia egyelőre még mindig azt fogja tudni, amit az addigi ismeretekből összeszed. Tehát, hogy vadonatújat a mesterséges intelligencia valószínűleg nem fog felfedezni, bár még ez is megtörténhet. És igazából a tudományban inkább az ellen küzd mindenki, és a tudományos szaklapok most az ellen küzdenek, hogy a mesterséges intelligenciával megírt publikációkat, amik nyilván
az általános
hamisítványok
iskolai tanárok is
többségében,
ezzel küzdenek.
de azok is ezzel
Bocsánat,
küzdenek, tehát hogy ezeket
igen. Aha.
kiszűrjék. Hogy aztán azt a hallgatók nem kötik az órunkra, hogy esetleg a szakdolgozataikat mesterséges intelligenciával írják el, de nyilván a maga a plágiumkeresés, meg egyebek az már elég régóta megy. Úgyhogy ez, tehát hogy információhoz, nagyon sok információhoz lehet jutni a mesterséges intelligencia segítségével. A mesterséges intelligencia segíthet bizonyos dolgokat megtervezni, de az emberi tényezőt nem lehet ebből kihagyni teljesen, illetve ha kihagyjuk, akkor az emberiség, bocsánat, el fog hűlni, tehát hogy, és rábízza magát a mesterséges intelligenciára, aminek biztos, hogy nagy baj lesz a vége. Tehát nagyon sokat segít a mesterséges intelligencia, akár tudományterületekben, az információk megtalálására, egyebekben, de az saját agyunkat nem lehet ebből kihagyni.
Hát igen, erre azt a példát lehet hozni, hogy aki hajós vizsgát tesz, nyilván, hogy ma már hajózni a tengereken, tavakon, mindenütt fantasztikus műholdas segítőkkel lehet, de aki vizsgázik, annak vizsgáznia kell a csillagok állásából, tehát, hogy éjszaka, hogyan és merre kell menni, azt meg lehessen állapítani. Tényleg úgy, hogy az ember az égre néz. Előbb mondtál egy érdekes dolgot, hogy a gyógyszeripar és a kutatás az két különböző dolog, amit sejtünk is, de ugyanakkor meg valahogy azt hiszük, hogy kéz a kézben járnak, hiszen nagyon sokszor olvasni azt, nem csak a gyógyszerekkel kapcsolatban, vagy a farmakológiával kapcsolatban, hogy bizonyos cégek finanszíroznak bizonyos kutatásokat annak érdekében, hogy bizonyos termékek létrejöjjenek a jövőben, amiben nem is találunk elvben semmilyen kivetnivalót. De hogyan működik ez a gyakorlatban? Ti mondjuk, hogyha találtok valamit, vagy felfedeztek valamit, most tudom, hogy ez egy bonyolultabb folyamat, de nagyon egyszerűsítek, előjött egy csodálatos molekulával, akkor azt szabadalmaztatod, vagy a rólad elnevezik, és kész, és aztán a gyógyszergyártók csinálnak vele, amit akarnak? Vagy hogy működik ez?
Hát ennél összetettebben működik ez ma már. Tehát
valahogy sejtettem, oké, őszintén.
Egyrészt persze az ember felfedezhet nagyon alapvető dolgokat, ami vadonatúj. A kérdés az, hogy ennek szüksége van erre a gyógyszeriparnak, tehát a gyógyszeripart mindig akkor érdekli már a dolog, amikor az már valamilyen megvalósítható fázisban van. Tehát az ötlete mindenkinek van, és rengeteg. De az a gyógyszeripari embereknek is van ötlete. Tehát itt nem az ötlet a lényeg, hanem az, hogy legyenek már olyan fokú bizonyítékok az adott mechanizmussal, molekulával kapcsolatban, amelyekre már lehet építeni aztán egy komolyabb vizsgálatsorozatot, kifejlesztést. Másrészt természetesen a gyógyszeripar is kutat, erről nincsen szó, de amit én csinálok itt az egyetemi szinten, ez egy alapkutatás, ami viszonylag kevésszer jut el oda, hogy ebből gyógyszeripari hasznosíthatóság legyen. Vannak ilyen dolgok, tehát mondjuk együttműködünk például gyógyszertechnológusokkal, és mindenféle új gyógyszerbeviteli formulákat kipróbálunk, például patkányokon, és megnézzük, hogy hogyan jutnak be az agyba, orron keresztül hatóanyagok, különféle formulákat, tehát hogy dolgozunk ezen, de hogy aztán ebből mi az, amit a gyógyszeripar érdekesnek talál, vagy hasznosíthatónak talál, az egy másik dolog. Nyilván a szabadalmaztatás is ezen a problémakörben van, mert szabadalmaztatni viszonylag drágák a dolgok, tehát van, aki ilyen krónikus és kényszeres szabadalmaztató, de általában a legtöbb szabadalomból aztán nem lesz eladható, hasznosítható dolog. Tehát ez egy nagyon nehéz szeret a dolognak. Az a terület, amin én most már lassan 30 éve dolgozom, ez a koraszülés terápia, tehát ez tipikusan az az eset, amit nem szed fel a gyógyszeripar, abból az oknál kifőleg, tehát vannak nagyon jó gyógyszeres vagy hatóanyag kombinációnk, ami nagyon jól tudná gátolni a korai fájás tevékenységet, valószínűleg kevés mellékhatással, jó hatékonysággal működne, de például ebben az esetben a gyógyszeriparban voltak ilyen törekvéseink, ebben az esetben a gyógyszeripar kiszámolta, hogy a koraszülés kezelésé az körülbelül néhány hét vagy egy hónap maximum, nem több. És lényegében beleinvestálni egy gyógyszerbe, ugye ma már egy gyógyszer kifejlesztés azért ott a 2 milliárd dolláros összegnél végződik valahol, nem fognak annyit használni belőle, nem kell annyi belőle, amiben megérni ez a befektetés. Tehát sokkal egy magas vérnyomás betegséget élethosszig kell kezelni, egy depressziót élethosszig kell kezelni, magas koleszterin szintet élethosszig kell kezelni. Tehát, hogyha kitalálunk valamit, ami nem lesz rentábilis, akkor abból nem nagyon lesz gyógyszeripari fejlesztés. Tehát azért mondtam, hogy itt sokféle szempont van, nem csak az, hogy meggyógyítsunk, vagy megoldjunk problémákat, hanem hogy annak a szernek a kifejlesztése, az megéri-e a befektetést. Sajnos ezek a időnként lehangoló tények, de
Igen, abszolút
tehát ez
lehangoló.
nyilván üzlet is, vagy befektetés, tehát itt, amikor valaki
Nyilvánvaló az
bele...
érthető, de akkor tulajdonképpen fölmerül az udvariatlan, a nagyon udvariatlan kérdés, hogy akkor minek csináljátok?
Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően azért, mert érdekel. Tehát, hogy ugye, úgy kutatni, vannak olyan vizsgálataink időnként, ami nem érdekel, viszont megfizetik. Van ilyen is, ezt be kell, hogy valljam. Tehát, hogy nem érdekel, de megcsináljuk azért, mert abból a pénzből tudunk olyat finanszírozni, ami viszont érdekel bennünket. Ilyen van. De alapvetően úgy kutatni egy életen keresztül, hogy nem érdekel, azt úgy nem lehet. Ez egy releváns probléma, és soha nem lehet tudni azt, hogy azok a felfedezések, amiket mi most megtettünk, leírtunk, elérhetők, igazából erről szól a tavaly júniusban beadott akadémiai doktori disszertációm is, aminek a bírálati folyamata valahol tart, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz belőle. Tehát, hogy ezek olyan támpontok lehetnek egyszer valakinek, amikor azt mondják, hogy igen, ezzel most el lehet indulni. Tehát lehet, hogy lesz egyszer egy olyan konstelláció, amikor valaki erre elindul, és azt mondja, hogy próbáljuk megcsinálni belőle egy gyógyszer. De alapvetően nincs, tehát bennem nem volt sosem az a hiú remény, hogy én valami olyasmit föl fogok fedezni, ami gyógyszerként ott lesz a polcon. Ez nagyon keveseknek adatik meg az alapkutatásban. Az alapkutatásban elindíthatunk gondolatokat, és lehet, hogy áttételesen lesz majd valahol praktikus haszna. De nem biztos, hogy ez olyan direktben hasznosul, mint ahogy azt az ember elképzelni.
Világos, tehát följegyzésre kerül az, hogy nem tudom, ilyen és ilyen hatóanyagok kombinációja segíthet a korai szülések megelőzésében, és ha ne adj Isten egyszer, egy ilyen jellegű gyógyszer kifejlesztése az olcsóbb lesz, vagy szükséges lesz, vagy valamiért, nem tudom, speciális helyzetet kell megoldani, akkor tudható azt, hogy ezeknek a hatóanyagoknak a kombinációjával ez elérhető. Tehát ilyen szempontból
Így
ez,
van.
tehát
Így van.
fontosak ezek a kutatások, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem jön ki egy az egybe egy doboz gyógyszer
Így van,
az egyetem recepcióján.
de igazából ez az alapkutatás lényege, hogy az alapkutatásban egy csomó minden eredmény születik, és mondjuk, mit tudom én, azt lehet mondani, hogy most ha új molekulákat gyártanak, bár most már ugye ez a molekulagyártás és abból gyógyszer, ez is megváltozott, hiszen most már itt elmentünk a biológiai terápiák irányába, ahol antitestekről, meg kombinált antitestekről beszélünk, tehát az egész paradigmaváltás van a gyógyszeres terápiában is, de mondjuk ha visszamegyünk a klasszikus molekulákhoz, akkor lényegében azt lehet mondani, hogy talán minden százezredik molekulából lesz gyógyszer. De azt a 99.999-et is legyártották, megvizsgálták, megnézték, és körülbelül ilyen arányban lehet arra számítani, hogy lesz belőle gyógyszer. Nyilván most már számítógépes molekula tervezéssel visszatérve az mesterséges intelligenciára lehet talán jobban szűkíteni azokat a molekulákat, szerkezeteket, amelyekre aztán érdemes elindulni a mondjuk egy gyógyszervegyésznek, kémikusnak, hogy mit állítson elő egy adott célpontra.
Hát nagyon izgalmas. És Robi, egyébként hogy vagy hol látod magad 10 év múlva? Azt ugye elárultad nekem, hogy egyetemi tanár leszel, amihez tényleg ezúton gratulálok.
Remélhetőleg ez majd még van egy-két szavazás, de mondjuk afelé haladok. Tehát ha nem jön közbe semmi, akkor szeptembertől.
Na hát így legyen, nem hiszem, hogy bármi közbe jönne, de hogy van neked olyan vágyad, szerepálmod, hogyha úgy tetszik, hogy valamit csinálni, felfedezni, elérni, akár kutatóként, de egyébként akár magánemberként is kérdezhetem.
Hát persze, hogy van, bár 10 év múlva már elérem a nyugdíjkorhatárt, de valószínűleg 70 éves koromig még dolgozhatok, úgyhogy akár már nyugdíjba is mehetek, de nem gondolkodom ezen, megmondom őszintén. Amit 10 év múlva szeretnék, az jó lenne. Van egy ipari partnerrel együtt van egy úgynevezett elektromiográfia sima izommérő rendszerünk, ami egy közös fejlesztés, amivel lényegében a has falon keresztül meg tudjuk mérni, nem véres úton, hanem úgy, mint hogyha egy EKG tappancsot tennénk a betegekre, meg tudjuk mérni a gyomor, vékony bél, vastag bél működést, aktivitást, pszichiáterekkel együtt dolgozunk azon, hogy és már vannak bizonyítékok, hogy működik, hogy az emberek stressz szintjét lehet így egyszerűen mérni. Tehát 10 év múlva nagyon szeretném, hogyha ez egy már a diagnosztikában, a klinikumban használt módszer lehetne, ez egy nagy dolog lenne.